Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Ne szórakozz! Anyám megígért, hogy süt nekünk kolbászt vacsorára.
Nézzek, Henry, itt van egy kar. Itt meg egy comb.
Marha jó pofák vagytok!
Itt meg egy szárny. Mit szeretnél, haver? Egy combot, vagy egy szárnyat? Vagy talán jobban szereted a belsőségeket?
Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodüsszá fedélzetén. A mikrofonok két oldalán velem szemben Géci Dávid filmrendező, emitt pedig Pörtl Oxi Zoltán újságíró. A mai nap egy picit szomorú is, de ugyanakkor mégiscsak vidám, mert hát egy olyan filmet nézünk meg, ahol egy igen veretes témát, hát azért sok tekintetben, többféle részében is, hát csak humorosként lehet felfogni. Májusban távozott el Ray Liotta, és szintén a 2022-es év nagy vesztesége Paul Sorvino, és ők együtt játszottak a Nagy Menők című Scorsese filmben. Tudni kell erről a rendezőről, hogy Davidnek a nagy kedvence, úgyhogy rögtön át is adom a szót egy némi nekrológ elmondásáért. Ugye Ray Liotta kapcsán egy picit Scorsese-zél.
Igen, nehéz olyan szempontból ez a podcast, hogy nem is tudom, hogy lehet mindent elmondani, vagy csak a negyedét elmondani, hogy mit jelentett nekem ez a film, és hogy szeretette meg velem a film műfaját, magát. Tehát, hogy addig, mint gyerek, azért ízlés nélkül léteztem. Tehát, hogyha ízlésnek nevezzük a Tom és Jerry és a kengyelfutó gyalogkakuk szeretetét, akkor oké, már volt ízlésem, de hogy igazából én egy Van Damme filmet, vagy egy Stallone filmet ugyanúgy sokra tartottam, és beszélünk most a 9-10 éves Dávidról, de én otthonról azért kaptam erősen a kultúrát, és akkor néha apám rám szólt, hogy nézd meg a Etüdök gépzongorárát, akkor mondom, Jézusom, mit nézzek meg? És valahogy nekem betalált ilyen 10-12 éves korom között, már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy 11 voltam, 12, amikor azt mondta, hogy megy a televízióban Nagy Menők című film, mondom, ez ilyen gangster film, akkor jó, akkor ezt megnézem, és valahogy azt találta meg nálam, az kapcsolta föl a művész filmes gombot, mert azt gondolom, hogy aki a gyerekével például jóféle könyveket akar olvastatni, vagy művészfilmeket nézetni, annak kell egy megfelelő kaput találni, egy alagutat, amivel át tudunk menni a commerce-ből a magas művészet fele. És a Scorsese egy olyan mitkált rendező, aki hordozza az európai jegyeket, tehát érezhetően nagyon sokat tud például mondjuk Bertolucciról, vagy hogy még korábbra menjek ugye Rossellini-ről, vagy a most meghalt ugye Godardról, Fellini-ről, inkább mondjunk olasz felmenőket, mert anno meg is kérték, hogy olasz filmrendezőkről beszéljen, és valahogy ezt átültette a New Yorkba, a New Yorki világba, illetve az ő 50-es évekbeli gyerekkorába, ugye, mert Scorsese ugye az 50-es, 60-as években volt gyerek, 60-as években már inkább szerintem már fiatal felnőtt, úgyhogy ez a film, ez egy mementó, ahogy most nagyon sok rendező is neki fog ilyen mementó készítésnek, ugye most a Damien Chazelle csinálja a 20-as évek Hollywoodját, korábban Tarantino a 60-as évek végi Hollywoodját, amikor ő volt gyerek, láthattuk Cuarontól, láthattuk más rendezőktől, viszont ez a Nagy Menők című film úgy mutatja be ezt a korszakot és a gangster világot, mint ha ott lennél. Nekem ez lenne ehhez a filmhez a felvezetőm.
Nekem pedig az a felvezetőm, hogy ugye hát Magyarországon iszonyúan szeretik a maffia filmeket, így 2022-ben ezzel már nem is csodálkozom, de ez tényleg a 70-es években indult a kultusz, az akkori magyar filmgyártás nagyon sok filmet átvett a nyugati oldalról, nem mindegyiket, de azt, ahol kritikusan mutatják be, ahogy a Nagymenők című Scorsese filmben is, hogy tulajdonképpen az amerikai létezés, az amerikai egzisztencia társadalom szerves eleme a bűnözői rendszerek léte. Ezt ugye nagyon korán magához vette a magyar moziközönség, és hát megállapították, hogy hát igen, nyugaton, ugye Chicago, ez egy ilyen szólás volt, hogy mi ez a Chicago, ha valóban bementél, akkor hogy mi ez a balhé, mit bűnöznek itt, verekszenek, vagy stb. Az emberek. A Nagymenők című filmben viszont lehámlik az, ami a Keresztapában van, ez a pátosz, ugye hát hova tovább, már ott tartunk, hogy az Al Pacino féle sepphelyes arcú, meg a Brando féle, és aztán később az Al Pacino féle Keresztapa trilógia már egy ilyen eposzi jelzőket kapott, és a Nagymenőkben mindez lehámlik, és itt föl is írtam magamnak, hogy sallang és pátoszmentes gangsterfilm. Tehát itt nincsen nincsen kozmetikázva, hogy hát igen, azért van ez a belső erkölcs, ez a zsiványbecsület, jó, hát vannak a törvények, de azért gyilkolni már csak szabad, meg rabolgatni, meg embereket kínozni, félhülyére verni. Nem. Itt elmondják, hogy mindenki a legmenőbb csávók a filmben, akiket Robert De Niro, Joe Pesci, az említett Ray Liotta és Paul Sorvino is alakít, ezek a legszemetebb, legaljasabb emberek, és ezeknél már csak rosszabbak a mellékszereplők, és ezekre is majd akár kitérhetünk. És azért érdekes film, mert Scorsese még mindig úgy tudja elmesélni több más zseniális művéhez hasonlóan, tehát például Jordan Belfort története, Wall Street farkasa, hogy a néző abszolút tud azonosulni a főhőssel, ez esetben Henry Hill-el, aki gyerekkora óta, az 50-es évek óta beletagozódott, beleszületett egy szicíliai közös rokon kapcsán az ottani maffiába, és a végén a csúcsra jut, tény és való, hogy a leges legvégén meg mindenkit beköpés, ugye kénytelen lesz egy tanúvédelmi programban program átszája mögé bújni. Tehát szerintem azért jó a Nagymenők, mert itt Scorsese leszámol azzal a ahogy több filmjében is, tehát tényleg a Wall Street farkasa is ilyen, hogy leszámol azzal az illúzióval, hogy a mafiózók vagányak, hogy ugye, mint ahogy hallottuk, hogy Pablo Escobar is jó fej volt, hiszen kórházat épített a szegényeknek, meg iskolát. Csak annyit kért, hogy ugyan már hadd bűnözzön egy kicsikét a kábítószerrel.
És ebbe belementek.
Mindenki belement. Egyébként hát most nem akarom itt a jelenkor helyzetét belehozni, de itt is érezhetjük, hogy mindig meg kell alkudni a tömegeknek, és annak a csoportnak, és itt jelen esetben a Nagymenők című filmben látjuk, hogy itt ez tulajdonképpen volt egy korszaka az Egyesült Államoknak, nekem meggyőződésem, hogy ezért született rengeteg detektív és bűnügyi film a 70-es évektől kezdve, és nagyon jó, kezdve a Columbo-tól egészen akár a Jordan Belfort-os sztorig, hogy az emberek, vagy az X-akták, hogy az emberek megszeressék azokat a hatósági személyeket, legyen arca az embereknek, akik üldözik a bűnözőket, mert a bűnözés nem jó. Még ha szimpatikus is Jesse James, még ha szimpatikus is Charles Bronson, ahogy lelövi a gonosz Henry Fondát. De még valami, és ugye ez megint csak a politikából veszem, mostában mondják, hogy emberarcú politikus, hogy a Navracsics Tiborról olvastam, hogy hát igen, ő az az emberarcú politikus, akivel bármikor leülnek Európába bárhol, és eredményre vezet. Na most Ray Liotta az emberarcú mafiózó. És szerintem ezért érdekes az ő személye.
Egyébként Ray Liottáról beszélünk, meg ugye Paul Sorvinóról, hát nagyon érdekes, hogy pont azt hiszem a halála napján néztem meg az új filmjét, ugye, ami szintén egy Scorsese, és azon belül is Nagymenőkig ihletettségű film. Ugye mi is a címe, azon gondolkozom, mert ugyan sajnos egész jó volt, de már nem tud elérni arra a szintre. Ugye a Mafia Szentjei a címe, ami a Mafiózók sorozatnak az előzmény filmje, és olyan szempontból egy fanservice movie, hogy azokat a karaktereket, akiket megszoktál, vagy már eléggé ismersz, mint Tony Soprano, vagy most gondolkozok, hogy hogy ebből most látszik, hogy nagyon rég láttam a Mafiózók sorozatot, és kapásból mondanák a többiek, hogy Póli, meg Szilvió, meg a többiek. Így egyből megkapod azokat a figurákat, akiket 20 éve láttál csak. A Mafiózók sorozat is a nagymenők köpönyegéből bújt ki. Nem hiába Lorraine Bracco, hogyha jól mondom, hogy Bracco, is ugye szerepet kapott, ott pszichológus, itt Ray Liotta a felesége, akivel így gyakran összezördülnek és egymásnak fogják a pisztolyt. Már Scorsese nagyon jól begyakorolt elemei, nem azt mondom, hogy kliséi, hanem baromi jól megkomponált belső jelenetei ismétlődnek, amik mondjuk a Dühöngő Bika című filmben is már jelen voltak. Jelesül a Scorsese úgy forgat, mint egy dokumentumfilm rendező, tehát képes azt az érzetet kelteni, hogy ő bent van abban az olasz-amerikai családban, és például amikor a Dühöngő Bikában a De Niro egyszerre veri el a feleségét és a legjobb barátját, te érzed magad kellemetlenül, hogy ezt látod, hogy így belelátsz az életükbe, és amikor itt a Ray Liotta figurája, ugye a feleségével, hát nem is tudom, vívódik, meg majdnem arcon lövi a nő, akkor olyan, mintha rád fogná a fegyvert, tehát konkrétan a kamerába fogja a fegyvert, nem csak Harryre, hanem rá a nézőkre, és egy kicsit ilyen bűnös élvezettel a Harry bőréből nézzük végig az egészet. Tehát talán azért tudunk vele, mármint a Ray Liotta karakterével annyira azonosulni a nagymenőkben, mert nem látjuk, ahogy ő konkrétan kirugdossa valakinek a fogát, vagy kificamítja a vállát, vagy befagyasztja, vagy beteszi a fejét a présbe. Ezeket mind Joe Pesci csinálja, vagy De Niro csinálja. Ők rugdosnak bordákat, ők fúrnak át tarkókat, is tudom, ilyen kis késsel, vagy csavarhúzóval. A Ray Liotta az végig asszisztál ezekhez a bűnesetekhez. Később a fedőneve Donnie Brasco című filmben nagyon hasonló a Johnny Depp által alakított figura, aki szintén mindig szinte megfigyelője a gyilkosságoknak, és hát bűnös, hiszen bűnösök közt, ugye, hogy is van, hogy van, hogy bűnösök közt?
Bűnösök közt cinkos, aki néma.
Cinkos, aki néma. Tehát, hogy ezt érzed végig Ray Liottánál, de nagyon ügyesen van a film megrendezve, mert morálisan mégis valamennyire tudsz vele menni, hiszen ő nem az a karakter, aki hülyére rölgi magát akkor, amikor valaki meghal.
Igen, itt érdekes ez a jelenet, amit mondasz, mikor a nő itt tulajdonképpen leteperi, mert megtudja, hogy megcsalta. És ez milyen érdekes, most, hogy így mondod, így beugrik, hogy a csaj tudta, hogy itt csalások, rablások, garázda jelenetek, verések, véresre verések, gyilkosságok történnek, mindez adta azt a fényűző gazdagságot, amiben éltek, de az már rohadtul zavarta a nőt, és akkor akadt ki, amikor még egy bűnt, ugye 10 parancsolat, ne paráznák, hogy megszegte a férj. És akkor gondolta, hogy átlövi a szát, és ezt látjuk ugye szemből, ahogy mondtad. Hát tök érdekes ez a maffia morál, hogy valójában kificamítja az eredeti törvényeket, az alap erkölcsi, ősi, és aztán a jelenlegi aktuális kortárs törvényeket is, és egy saját, és hát itt a Scorsese-nek ez a zsenialitása, hogy bemutatja, hogy ezeknek az embereknek mennyire nincs lelkiismeretük, igazándiból, és van egy jelenet, aki egyik kedvencem, mikor a hölgy egy idő múlva vált a film, először a Henry Hill meséli az élettörténetét, és egy idő múlva átvált a sztori, amikor pont a házasságkötésnél a nő veszi át a narrációt, és ott elkezdi mondani, hogy hát hogy is néz ki ez az egész olasz maffia gangster család, és mondja, hogy hát tök döbbenetes katolikus hívő olaszoknál a mafiózó tagok gyerekeit is mind, illetve a családtagokat is vagy Péternek hívják, vagy Pálnak, Peter, Póli, vagy Mérinek, Mária. Tehát ugye ragaszkodnak az új szövetségi első számú személyek neveihez, miközben mindegyik bűnöző. Tehát valami annyira képmutató világ ez, és így az elsőre ő is csak úgy belecsöppen, a hölgy, ő igazándiból csak simán, sőt az elején el is küldi a francba a Henry Hillt, aki udvarol neki, mert ott valahogy nem megy el a randira, vagy ilyesmi, és akkor ott az utcán van egy marha jó kis botrány jelenet, de ott látható is, hogy na, ott felszikrázik kettőjük között a kémia. Tehát nagyon érdekes, hogy a...
De ha már a megcsalásról beszélsz, akkor meg a Bibliáról, az is mennyire képmutató, hogy gyakorlatilag tök nyugodtan elnézik, hogy van egy feleségkör, akiket ott ilyen nagy unalomba tartanak, mert elmondja ugye a lány, amikor átveszi ugye a narrátor szerepét, ez is egy érdekes dramaturgiai megoldás, zárójel, hogy nem egy ember narrálja végig a filmet, hanem több. Ugye ezt alapvetően tiltják a forgatókönyvíró könyvek, ezért is tetszik, hogy Scorsese szarik mindenre. És a lényeg az, hogy ugye ezek a feleségek, ezek unják már a bármicvókat, meg az összes különböző katolikus és zsidó szertartásokat, mert ugye itt egy ilyen kevert családról van szó a nő miatt, ugye behozza a zsidóságot, de ugyanakkor a férfiak meg eljárkálnak ilyen klubokba a kurva partnereikkel, tehát gyakorlatilag full kettős életet élnek, és ennek nem azért vetnek véget, mert bármilyen erkölcsi aggájuk lenne, hanem azért, mert ez árt az üzletnek. És a Póli az úgy ül le, ugye a Paul Sorvino a Ray Liottával, hogy ilyen halál komolyan egy arcrándulás nélkül azt mondja, hogy ez árt az üzletnek, ezt hagyd abba.
Igen, ez tök érdekes, hogy van, tényleg, hát mindig ugyanezt mondom, szerintem már egy korábban kitárgyalt mafiózó filmnél is, hogy van egy belső szabályzatuk, van egy belső morál, ezeket ugye soha senki nem írta le sehol, és itt a filmben az is érdekes, hogy néhány szabályt hát mindig módosulnak, és a különböző ügyek mentén módosulnak ezek a törvények, ahogy van precedens törvény Amerikában, így a mafiának is van precedens törvénye, tehát például ott pont ez, amikor van egy klub, egy ilyen kis klub helyiség, ahol ők kártyáznak, és a Joe Pesci figurája, a Tommy DeVito, érdekes, hogy Danny DeVito-t így valahogy csak bevitték nevével a filmbe, biztos segített, hogy lelövi azt a srácot, akire pikkel ez a amúgy tiszta idegbeteg mafiózót alakító Joe Pesci, és akkor onnantól kezdve el kell tüntetni a hullát, akkor mondják a többiek, hogy figyelj, most ezt még kellett lelőni, tényleg csak beszólt a srác, mert múltkor ugye először még csak megsebesítetted, és utána szitává lövi. Vagy amikor ugye
Bocs, várjál, még várj, mert ez, amire most rátapintottál, nekem ez volt a idézőjelben kedvenc jelenetem, és azért volt ez a kedvenc jelenetem, mert ez sokkolt le, tehát ez olyan szinten engem ott 11-12 évesen annyira kiszakított a valóságból, hogy vagy inkább azt mondanám, hogy a filmből és valóságá vált, hogy hirtelen elképzeltem, hogy valakinek így ilyen értelmetlenül ér véget az élete. Tehát, hogy semmi más nem csinál, csak kiáll magáért egy ilyen féreggel szemben, aki csicskáztatja, aki a modernkori rabszolgatartót, maharadzsát játszik, és a srác egy finom halkan ugye visszaszól neki. Ezt tudjuk, hogy végzetes hiba egy ilyen egomániás szupermafiózónál. Aztán ezt a figurát annyira megszerette ugye a világ, meg erre is kapott Joe Pesci Oscar díjat, hogy később szinte ennek a testvérét hozza vissza a Casino című filmbe, már talán egy még durvább változatban, vagy hasonlóan őrült változatban, és tényleg sok hatásként ért az, hogy nevetsz, felnevetsz a Robert De Niro figurájával, hogy te hagyod ezt, hogy egy kölyök így beszéljen veled? Hát milyen világ jön? És akkor kiukasztják a gyereket, és hát azt mondja a Joe Pesci, hogy kurva világ jön. És egyszerűen nevetsz, és a következő pillanatban meg elszégyelled magad, és ilyen morális pocsolyába vagy, hogy te az előbb nevettél, és most mit kezdj ezzel a helyzettel? Most hogy néz tovább ezt a filmet? Hogy néz tovább ezeket a férgeket? És valahogy a film az a film csodája, hogy ez a mocsokkal teli világ mégis izgalmas lesz végig. Tehát hiába valahol a pokol és a Purgatórium között játszódik. Olyan izgalmasan vezet végig 3 óra alatt, hogy ebben ennek a bűvös és bűnös élvezetnek szívesen vagy a részese. Annak ellenére, hogy szemét dolgok történnek a filmben, igazságtalan szemét dolgok.
És az egyik ilyen hasonló túlkapás, rögtön így kezdődik a film, ami aztán a jelenet visszacsatolódik egy korábbi eseményre, hogy végül is hogy került az a fél hulla a csomagtartóba, hogy kiszabadul a börtönből egy Billy Betts nevű mafiózó tag, aki ünnepel egy adott kocsmába, hogy megjött, és hát megjön a haveri társaság, ugye a Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci 3-as, és az a Billy Betts az beszól ugye a Jimmy Conway-nek, ugye a Robert De Niro-nak, hogy hát ő igazándiból hogy kezdte. Vagy a Joe Pesci volt? Már nem is tudom. Tehát az a lényeg, hogy valakinek beszól, hogy valójában ő cipőpucolóként.
Bocsánat, igen, szól be.
Elnézést, Robert De Niro-t, reméljük, nem hallgatja az adást, vagyis nagyon is reméljük, hogy hallgatja. Tehát Joe Pesci továbbra is egy szadista barom állat, és ott annyira földűjíti ez a fickó, az egyébként tök durván bealázza, hogy figyelj, most itt megjátszod magad, hogy ilyen alpaka öltönyös mafiózó vagy, vazeg, hát cipőpucolóként kezdted, és akkor ledumáljál, mert megverlek, és akkor utána jó, nyugi, akkor megint megszólal, hogy na jó, van, vedd elő a suvickot, és akkor nagyon mérgesek lesznek, és akkor éjszaka még visszatérnek a bárba, a nyomorút még mindig ott iszik, és akkor lelövik, és elindul, és az a széjjel. De még mindig él, és akkor külön még meg kell ölni, mielőtt elhantolják, aztán még egyszer ki kell hantolni, mert ott egy autósztráda épül. Vannak olyan mafiózó sztori elemek, és ugye erről is már esett szó az adásban most, hogy tulajdonképpen nem sablonok, Scorsese nagyon is jól tudja, hogy hát ez mindig is így megy. Hát mindig kábítószerrel lesz szó, mindig arról lesz szó, hogy a mafiózók nagy, grandiózus, katolikus ünnepeket tartanak az esküvőkön, a keresztelőkön, mindig eljátszák, hogy van egy alibi polgári, netán nagypolgári viselkedésük a társadalom és a rendőrség felé, akiket egyébként lefizetnek, de a társadalmat is. Ez tök érdekes, hogy a Harry Hill élete során, ahogy látjuk az 50-es évektől a 80-as évekig, hogy ő maga is gyakorlatilag egy iszonyú durva drogossá válik, hiszen ezt, aki elkezdi terjeszteni, most olvasom, most jelent meg a William S. Burroughs Narcos című könyve, és abban is leírják, de ezt mindenki tudja, akinek volt már narkos haverja, hogy nem azért kezdi árulni, mert ez egy nagy üzlet, hanem hogy neki lehessen abból. És a Harry Hill is ilyen, és ott mondják is a mafiózók, hogy igazándiból a Sorvino, ugye, a Póli mondja neki, hogy te, ne árusíts drogot, mert ez itt nem jó. Ezt már magyaráz meg nekem, Dávid, hogy miért nem ízlik akkor a maffiának például a drogkereskedés? Minden más.
Hát ugye ez gyönyörűen bemutatja a korszakokat, tehát hogyha egyszer lesz fiam, és rákérdez, hogy apa, hogy működnek a maffia és a gangster filmek, akkor lehet, hogy a kezdetektől, mit tudom én, lehet, hogy a kicsit felejthetőbb New York bandáival kezdjük, vagy korábban, és megyünk át a Volt egyszer egy Amerikán át, a század előn elérünk a keresztapáig, mondjuk a 40-es évek, a háború után visszatért poszttraumás stressz után öldöklő mafiózóktól, egészen megyünk át a kubai mafiózókon át az Escobarig, onnan a mexikói kartelek világáig és máig. Tehát ez pont az a korszak, az 50-es évek Amerikája, amikor még a drogban nem minden mafiózó látott, sőt, szerintem többen még nem láttak fantáziát, hiszen, ha belegondolsz, és van erre is egy nagyon jó sorozat, a Boardwalk Empire, még a szesztilalom idejéből, vagy idején szocializálódott mafiózók inkább a prostitúcióban, a alkoholban, a különböző szállítmányok lecsapolásában látják a lehetőséget, és nem olyan mafiózók, mint mondjuk, amit látsz a sepphelyes arcuban, hogy már kifejezetten a kokainnal és a heroinnal üzletelnek, és Bolíviába repkednek, meg Dél-Amerikába különböző helyekre. Tehát itt még ez egy tiltott dolog, ugyanúgy szabályok vannak, hogy egymás feleségét ne kúrjuk meg, ugye lásd kaszinó, ha a feleségeddel gond van, azt hozd rendbe, mert árt az üzletnek, ugyanígy ne üzletelj drogokkal, ezt mondja ugye Marlon Brando is ezt képviseli a Keresztapában, illetve még később is a Corleone család is ezt képviseli, vagy hát állandóan utána törvényes keretek közé akarnak menni, de hát ők is az a régi típusú mafiózó család, amit itt a nagymenőkben is megismerünk, csak ahogy az előbb fogalmaztál, ez sokkal koszosabban, sokkal realistábban, sokkal valóságosabban mutatja be a mafiózók közegét, mint addig bárki. Tehát a Coppola egy operát csinál belőle, hozzáteszem, hogy gyönyörű és élvezetes, míg a Scorsese pedig egy ilyen talán a neorealista filmek világát és mikrorealista rezdüléseket is belevívő módszert alkalmaz, méghozzá a Pileggi-nek a dialógiait, azt úgy alkalmazza, mint hogyha te, Oxi, egy kocsmába ülnél velem, és épp nekem mesélnéd ezeket a sztorikat, és csak odaraknék be egy ilyen podcast mikrofont, és ott mondanád föl, hogy hát ez hihetetlen, amikor bementem, és láttam, hogy ez az idióta megvette a feleségének a nerdbundát, amikor mondtam az meg, hogy ne vegye meg, mert le fogunk bukni, és ez a fajta közvetlenség adja a nagymenők báját szerintem.
Igen, és itt a tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Scorsese megalkotta.
Ez van, ha kutyával laksz. Jaj,
Bruno
laksz.
Kutyos. Aki nem látta volna még Brunót, az szeresse, mert nagyon aranyos. Hogy,
igen, egy szürke színű Weimári.
Tehát Scorsese egy beavató filmet csinált, ugye nagyon sokan szimpatizálnak, tehát újra mondom, a manapság még jobban talán a mafiával, a mafiózó életmóddal, nem tudjuk miért sokszor, tehát annyira, és ez már nem is katarzis, ugye ezek ilyen példaképekké válhatnak, én azt látom sok helyen, hogy ez ugyanolyan, mint halljuk egy bizonyos körben, hogy börtönbe kerülni, az tulajdonképpen jó, mert ott lesz, ott kapja meg a bűnözői alapismereteket, vagy a haladók is ott szedik még össze az információkat. Ez a magyar viszonyokra is vonatkozik. És a rendező ebben az alkotásában simán ilyen beavató cuccokat, beavató fázisokon viszi végig a nézőt. Melyik az egyik ilyen rész? Például amikor sítre kerülnek. Hát ott ugye neki külön be van rendezve egy olyan apartman, ahol mindenféle olyan berendezéssel, élelmiszerekkel, italokkal, eszközökkel vannak ellátva, ami ugye a póri, egyszerű, lesittelt embernek, hát ugye nem jut, és ez így van. Nem tudom, hogy a magyar börtönökben így van-e, de nagyon sok helyen mondják, hogy igenis, a kivételezett, ugye csak pénz kérdése. Tehát, hogy a börtönökben nyugodtan lehet ugyanúgy kábítószerezni, szerezni, prostituáltakat lehet hívni, mindig hallani ilyen sztorikat. Most néztem egy Pesti László filmet, ahol drogosokat interjú volt, és mondják, hogy tulajdonképpen ez a 2000-es évek, a sitten is lehet drogozni, csak kell pénz. Tehát a nagymenőknél attól nagymenők, hogy ők mindenhol nagymenők, ha lecsukják őket, ők a börtön császárai. Ha kijönnek, ugyanott folytatják, ahol abba hagyták, egymást is átverik, ez is folyamatos, hiszen ennek a Billy Batsnek a kinyírása, ez tiltott volt, és itt faragott rá ugye a Tommy DeVito, Joe Pesci által megformált figura, hiszen amikor mondják neki, hogy beveszik a legmagasabb maffia körbe, egy tisztavatóról van szó a maffián belül, tulajdonképpen a kivégzésére csalják el, mert megtudják, valahogy kitudódott, hogy Billy Batset tulajdonképpen ő nyírta ki, és ez tilos, a maffia vezető emberei, tisztjei tilos megölni. A halállal jár, nem is túl szép halállal, igen.
És ugye itt van egy párhuzam a nagymenők és a kaszinók között, hogy a kaszinóban már a Scorsese tovább megy, és narráció közbe öli meg a szereplőt, ami egyszerűen egy filmtörténeti megoldás, hogy beszél a Joe Pesci, közben elakad a hangja a narrátornak, mert épp tarkon verik egy baseball ütővel, is élve eltemetik. Itt még egyel finomabb, és csak nem számítasz rá, hogy a telefonfülkénél áldogáló De Niro az akkor tudja meg, hogy épp tarkon lőtték a barátját, és gyakorlatilag a teste összes vére kifolyik a padlóra, és ezt ilyen felülnézetből látod, mint amikor egy ilyen svábbogarat eltaposnak, és csak így pumpálódik ki belőle a szósz. Tehát körülbelül úgy látod Joe Pescit megdögleni, tehát hogy tényleg nem meghalni, hanem
egy kutyát ilyen, lelőtték.
Hanem egy ilyen... Igen, de igazából, ahogy te mondod, itt mindenki, tehát amikor a Samuel L. Jackson feltűnik a színen, és még nem ragyog abban a pompában, amit Tarantino adott neki, és a megfelelő helyére emelte a filmművészetbe, ott egy ilyen lecsúszott Roger csávót játszik, a kép köti be a cipőjét, és aztán kitapétázzák az ágyát ilyen vöröses színre. De hogy még a beavatásokról beszéljünk, amit az előbb behoztál példának, az egyik ilyen beavatás jelenet, a filmtörténet egyik leghíresebb jelenete, méghozzá egy jancsós nittet látsz, akkor, amikor a Ray Liotta, a Lauren Bracow-val, vagy Bracow-val mennek, és gyakorlatilag bemennek a hátsó bejáraton, és ezt egy snitben látod, mint egy ilyen Brian De Palma snittet, vagy Jancsó Miklós snittet, ugye egy hosszú, egysnittes, hát nem belső montázsnak hívnám, de mondhatjuk úgy is, mert átmegy a különböző tereken, és látod, hogy hogy működik az alvilág. Tehát látsz egy nagyon jól működő klubot, de a koszos konyhán, a tapi pénzeken átvezető lucskos folyósokon, fokhagymagőzös készfogásokon át bejutsz egy ilyen bársonyos terembe, ahol parfümillatú mafiózók fogadnak, leültetnek az asztalhoz, és érzed, hogy ennek a fickónak hatalma van, az utolsó svábbogártól a pincéren
igazgatóig.
Át a terem igazgatóig, ilyen mindenkit ismer, és ezt nagyon igaza volt a Scorsese-nek, hogy egy snitben mutatta meg, mert egy snitben érzékeled, hogy ez nem egy stúdió, ez a valóság. Ez tényleg, amikor az utcáról bemész, onnan megy be egy bűnöző. Egy bűnöző nem a fő bejáraton fog bemenni a többi vendéggel, ő nem vendég, ővé az egész hely, és ezt meg akarta mutatni ennek a nőnek.
Ezt így végig se gondoltam, de most, hogy mondtad, így természetesen újra láttam lelki szemeim előtt, és hát tényleg beszarás, hogy előre köszönnek neki, és nem ő volt a maffia főnök, hanem a maffia főnöknek ő volt az egyik kápója, a spanya. Tehát, és ezt is mutatják, hogy mikor ők bemennek egy bárba, és jön oda, pont ugye a Joe Pesci által megformált Tommy DeVito-hoz a tulaj, hogy te figyelj, Tommy, add már meg azt a nem tudom hány ezer dollárt, mert már hetek, hónapok óta itt fogyasztgatsz, és tényleg én tönkre fogok menni, fizest ki, és olyan lecseszést kap tőle, hogy mit képzelsz te gyökér? Engem itt leégetsz a haverjaim előtt, ha megkapod a szaros pénzedet, nekem ne ugassál, kinyírlak, te rohadék. És akkor pedig a szegény nyomorú csak azt kérte, hogy te félj, most már hetek óta egy viszkizel, meg mit te rohadt sokat isztok, adjál már pénzt érte. Mafia azt csinált, amit akart. Saját törvényeket alakított ki, ugye ott a leges legelején még mikor csak gyerek, de már bevonják a Henry Hill-t a maffiába, hogy csináljon olyan kisebb dolgokat, vigyen üzeneteket, stb. És hát persze nem megy iskolába, és a postás kiértesíti a szülőket az iskolától küldött levéllel, hogy bizony a Henry Hill nevű gyerek nem jár suliba. A maffia úgy megveri a postást, mint a szart, pépé fossá veri, és közlő, hogy ezt soha többet ne csinálja, és ilyen leveleket soha többet nem vér. Tehát ilyen egész apró...
És kimerevedik a kép, ahogy szerencsétlen így ordít, és egy ilyen rettenetes fotó gyakorlatilag, tehát egy ilyen nagyon előnytelen fotóban elmeséli azt a képet, hogy mit is mond, hogy innentől kezdve nem jött hozzánk levél. Igazából nem csak az iskolából, sehonnan nem
tehát volt semmi. Ennek átültője. És még egy apróság, ugye rengeteg ilyen, olyan nüanszok vannak, hogy ebből hát egy nagyon komoly elemző tanulmány kötetet lehetne összerakni, hogy Scorsese itt mi mindent, tehát olyan részletes, mint egy Hieronymus Bosch festmény, ahol egy-egy ilyen mikrovilág is már önmagában egy alkotás. Ez is ilyen, és például van egy jelenet, hogy mondja azt hiszem a Henry Hill a nőjének, hogy mennyi pénz kell. És a nő így mutatja a mutató és a hüvelyk ujjával, hát egy ilyen 3-4 cent is. Mi ez? 2000? Nem. Ez a köteg vastagsága, haver. Hát ők már csak így kommunikáltak, hogy figyelj, adjál lóvét. Nem mutatott így az ujjaival, hogy 3, 2, 4, 5, 10, nem tudom mennyi. Már csak a köteg vastagsága. Beszarás.
De a szeretett nyelv, mert ezután a mutatás után ugye a szopás jön, tehát nem a
orális stimulációra gondolsz?
Vagy adok egy csókot, hanem igen, tehát az azonnali felláció szájjal a konyhában a padlón térdelve. Tehát, hogy itt ez van. Tehát, hogy a feleségnek is kurvásan kellett viselkedni, hiszen ő kurvaként kér pénzt. És még egy apróság, hogy ezek a különböző beavatási szertartások, mint a katolikus vallásban ugye a te sokkal jobban tudod, nálam mert boxi, én evangélikus akár a bérmálkozás, vagyok, de mondjad, vagy az első áldozás, stb. Szerintem jó van, jobban tudod. És a lényeg, hogy náluk is ugye az első ilyen beavatási szertartás nem az, hogy ha lebuksz és bekerülsz a sitre, akkor tudsz-e kussolni. És gyakorlatilag, mivel a kis srác ezt tudott kussolni, így átesett a tűzkerességen, és a maffia az nagyon milyen ugye a köreibe engedte Harryt.
Talán
ez egy érdekes pont. Ami pedig még szerintem nem maradhat ki a podcastből, már lassan a vége fele érünk, az a jelenet, amiben a legtöbb improvizáció történik, mert Scorsese filmekben nagyon sok olyan improvizáció van, amiről talán nem is tudják sokan, hogy az, hiszen ezek a lettek az igazán filmtörténeti jelenetek, ilyen a Wall Street farkasában, amikor DiCaprio beállva megpróbál bemászni a kocsiba, egy improvizáció eredménye, vagy ilyen volt például a taxisofőrben, amikor De Niro áll a tükör előtt, és azt kérdezgeti, hogy hozzám beszélsz. A Nagymenők című filmben az a jelenet, amikor Ray Liotta, Joe Pesci és Robert De Niro Scorsese anyukájánál beszélgetnek, méghozzá egy ilyen éjszakai balhé után, ugye, amikor a faszit így el kell ásni, meg megszurkálták a csókát, és ott van a csomagtartóba, gyakorlatilag megérkeznek ugye egy ilyen agresszív állapotba, de mintha nem is embert ölnének, leülnek az asztalhoz, és mama hoz nekik vacsorát. Mit gondolsz erről a jelenetről?
Ez is kötelező, tehát az olasz filmekben azért ez mégiscsak valahol sablon, hogy az olasz gasztrokultúrát, világhíres pasztasutákat, szószokat, az étkezésnek ezt a meghittségét, ugye kivel ülsz le egy asztalhoz enni, csak azzal, akit tisztelsz, szeretsz, akivel szívesen vagy együtt, figyeljük meg magunkat, kedves hallgatók, vagy mi magunk is Dáviddal, hogy leülünk-e olyan emberrel egy ilyen, hát az, hogy 20-30 percig is tart egy étkezés akár, akit mondjuk nem szeretünk, vagy aki nagyon megbántott minket. És itt egy belső, hát csúnya szót fogok mondani, kohézió van, összeköti őket a bűn, a kedves mama is valahol nagyon jól tudja, hogy ezek mind gyilkosok, tolvajok, csalók, megrontó emberek, tönkretevők, és ha már Scorsese család, Scorsese család, ezt mindig elrontom, Charles Scorsese is játszik a filmben, ő Vinny, most már a csuda tudja, hogy az éppen melyik volt a sok mafiózó közül, tehát érdekes, hogy a rendező egy picit ilyen Family Kft-vel nyomta a filmet. Én is szeretnék hozzátenni így utoljára a vége felé valamit, kiemeli néhány oldal, akik elemezték ezt a filmet, hogy micsoda zenék, de hát ezt mi is észrevettük, tarkítják a filmet, és csak a zeneszerzők, Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards és Pete Townshend, ő a Who-nak a gitáros énekese. Tehát a korszaknak olyan zenei, és még rengeteg más zene, egészen az 50-es évek nagyon klasszikus rockabilly, rock and roll zenétől haladunk a 60-as, 70-es, sőt 80-as évek, ugye rock, blues, funky, és ilyen egyfajta már a new wave-be is belehajló muzsikákig. Hát ez valami szintén olyan kidolgozottságot, részletességre utalást, és annak az igényességét jelenti, de Scorsese erre baromira adott. Hát ugye nem véletlen, hogy a Rolling Stones koncertfilmet, a Light a Shining-ot, vagy Shine a Lighting-ot, meg kreálta, csodálatos film az is. Valami miatt őnek ez...
És ne felejtsük el a Bakelit sorozatot, amit kötelezővé tennék, csak hát sajnos az HBO rejtélyes okokból leszette a kínálatából.
Igen, úgyhogy Scorsese az egy baromi nagy rock'n'roll arc. És lehet, hogy
hát, meg ez a kép, ahogy a Rolling Stone zenére szívja föl a Rélajotta a csíkot, és utána fél a helikoptertől, ami üldözi, tehát azt sose fogod elfelejteni. Szerintem értékeljünk. Én nem tudok mást adni, mint 10/10. Egyébként nem értem, de az IMDb 8,7. Szerintem alacsony az az értékelés.
Jó, akkor én az IMDb-nek adok 5-öt, a filmnek meg adok 10-et.
Jó, akkor nem marad más hátra, mint bejelenteni, hogy ha utolérjük magunkat, akkor minden adásunk fent lesz a 2020 filmodüsszeia.hu oldalán, de ezen kívül megtaláltok minket a Kelló Könyvkultúra magazin hasábjain, a Bibliopod fül alatt, és az összes többit pedig oxira bízom.
2020 filmodüsze a név megtalálható, kérem szépen, a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Facebookon, az Instagramon. Nagyon szeretjük, és kérünk titeket, hogy legyetek interaktívak ezeken az oldalakon, csatornákon, lájkoljatok, vagy akár dislájkoljatok, kommenteljetek, nagyon várjuk ezeket. Ahogy Dávid mondta, a könyvkultúra.kelló.hu oldalon van ez a bibliopod rovat. Hasonlóan a 2020 filmodüsszel.hu oldalhoz, itt minden adás, eddigi adás meghallgatható, aki hosszabban szeretne írni, megteheti, hiszen van e-mail címünk, ez pedig nem más, mint a 2020 filmodüsszel@gmail.com.